Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok, kedves hallgatóink. Emlékeznek arra az időre, amikor a mobiltelefon még finn volt. Esetleg amerikai, de nem az a márka, amire most gondolnak. Az autó az német volt, esetleg olasz vagy francia, a korábbi időkben angol. A minőséget pedig az jelentette, hogy made in Germany. Mára a világ kicsit megváltozott, mert Európa süllyedni látszik, Amerika igyekszik tartani magát, a Távol-Kelet pedig jön fel, vagy jött fel, már nem is tudom. A minőséget pedig már egyre inkább a Made in China jelenti, és nem a Made in Germany, miközben az autók már egyre kevésbé európaiak, és rajtuk egyre inkább szerepel az, hogy Kínában készült. Merre tart a világ, és merre tart Európa, és főleg merre tart Magyarország? Milyen az az irány, amerre tartanunk kéne? Erről lesz szó a következő közel fél órában. Szeretettel köszöntöm Csat Magdóna közgazdászt, köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm szépen a meghívást.
Van még olyan régi-régi nyomógombos telefonja? Meg van még, amikor még nem kínai volt az a telefon?
Most se kínai telefonom van, a dél-koreai.
Hát, na ez az, az is távol kellett.
De úgy tudom, hogy a finnek újra gyártanak talán telefon, de nem tudom, hogy miért. A piacon nem lehet nagyon vele találkozni.
Őszintén szóval nem tudom. Az apropó egy kongresszus, egy világkongresszus, ahol közgazdászok gyűltek össze, és mondtak sok okos dolgot. Például arról is, hogy merre tart a világ. Merre tart a világ?
Ez egy nagyon izgalmas konferencia volt, én nagyon örülök, hogy ott lehettem. Ez a közgazdászok világkongresszusa volt, konferenciája volt Belgrádban, most június végén, és ha jól számolom, négy Nobel-díjas közgazdász is ott volt. Mondjuk egy volt közülük európai, francia, a három amerikai volt, illetve volt valaki, ki európai származású, de Amerikában él. És valóban ez volt a központi kérdés, hogy merre tart a világ, gazdaságilag elsősorban, és merre tart Európa ezen belül. Az azért nagyon nagy téma volt, hogy mi van Európával. És az volt a lényeg a dolognak, hogy a globalizációnak nincs vége, csak más irányt vett, és másfajta geopolitikai szövetségek jönnek létre, és hogy az Európai Unió sajnos ezt nem veszi észre, és az Európai Unió ragaszkodik a régi mentalitásához, hogy nagyon büszke arra, amit tud, meg csinál, és nem tudja, hogy hol szúrt el a dolgokat, hol kéne változtatni. Ez egy nagyon fontos megállapítás volt, és ezen belül, amiket ön emlegetett, ezek a termékek, ezek úgy kerültek a terítékre, hogy hol vannak ma már innovatív európai termékek. Mert nem vagyok járműipari szakértő, de ugye valamikor a német engineering, a német tervezés, az nem csak a járműiparban, de a mosógépeknél, a hűtőknél mindenfelé egy csodálatos dolog volt, és mindenki azt kereste a piacon. Csak most már a versenyképességet, a sikert nem ezek hozzák, hanem a különleges tudástartalmak, amelyek bele vannak építve ezekben a termékekben, ahol viszont lemaradt Európa, Németország is, mert ehhez nagyon sokat kellett volna innovációra költeni, és még egyre tudásteremtésre. Amit megtettek a kínaiak, időben hosszú távú terveik voltak arról, hogy hogyan lehet felépíteni a helyi innovációt, a helyi tudásteremtést, csak mi ezt annak idején Európa úgy írta le, hogy terveznek, micsoda szocialista világ, terveket készítenek. De nem vették észre, hogy ennek eredményei lesznek előbb-utóbb.
Nemrégen olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy Kína hogyan hódította meg, a kínai autóipar hogyan hódította meg a világpiacot, hogy először közös vállalatokat készítettek, a közös vállalatokba beszállítottak azok az európai beszállítók, akik amúgy is. Aztán, amikor a kínaiak már megtanulták, hogyan kell autót gyártani, mert megtanulták a közös vállalatok kapcsán, akkor már a beszállítók sem kellettek, mert azt is megtanulták, hogy milyenek azok a termékek, és valójában az történt, írta a cikk, hogy Kína elleste mindazt, amit Európa tudott, aztán igyekezett továbbfejleszteni. Ez így nagyjából stimmel, ez a rövid kép.
Ez egy kicsit azért leegyszerűsített, hagy hozzam a dél-koreai példát is mellé, mert nemrégiben egy nagyon komoly elemzés volt arról, hogy dél-koreai hol változtatott ezen a logikán. Tehát valóban Kína is úgy kezdte, dél-korea is úgy kezdte, hogy behozta a külföldi tőkebefektetőket, gyárakat csináltak ott a németek többek között, és valóban tanultak a külföldiektől, tanultak technológiát, tanultak szervezést, munkaszervezést, de ez a tudás átvétel volt, de a tudás átvételhez is kell az, hogy a helyi emberek szakértők legyenek, meg tudják tanulni az új tudást. És ezért emellett elkezdtek rengeteget ráfordítani arra, hogy legyen helyi tudásteremtés. Mert ugye ez csak annyit jelent, hogy egy külföldi cég behozta a tudást, a technológiai tudást, terméktudást, amit meg lehetett tanítani az ott lévők munkavállalóknak, menedzsereknek, de a lényeg nem ez, ez az első lépés. A lényeg az, hogy tudást helyben teremteni. És ugye ezt vették, ezt ugye úgy lehet, hogy egy az oktatásban rengeteget befektetnek, és kutatásfejlesztésbe. Ezek hosszú távú dolgok, ezeket időben el kell kezdeni, hangsúlyozom, időben, mert amit ma befektetünk innovációba, vagy oktatásba, annak nem lesz holnap még eredménye. Ezek távlati gondolkodás igényelnek. Ez hiányzott az Európai Unióban. Mai napig hiányzik, mert meg kell nézni, hogy hogyan próbálják a versenyképességet most is javítani. Hogy idézzem Enrico Lettát, azt az úriembert, aki Mario Draghival együtt arról írt egy jelentős, nagy volumenű kötetet, hogy hogyan kell javítani az Európai Unió versenyképességét, és mi volt a kulcskérdés? A kulcskérdés az, hogy mondjanak le az államok a saját szuverenitásukról, az európai szuverenitás érdekében magyarul pénzparipa, fegyver, tudás, minden, hagy legyen központból irányított, és akkor majd hatékonyan fel tudják használni, de miért? Mi az, hogy Európa? Kinek az érdekében? Nyilván ugye a fejlett országok cégei érdekében, mondjuk a német cégek érdekében, de nem ez volt az útja se Kínában, se Dél-Koreában a fejlődésnek, hanem az, hogy befektetünk innovációba, tudásba. Ezt a mai napig befektetni nem akar, átvenni akarja másoktól. És ez nem elég.
Na most akkor sok minden jutott eszembe. Az egyik az, hogy annak idején 100 évvel ezelőtt egy első elemista gyerek az év végén tudott írni, olvasni. Ma ebben nem vagyok egészen biztos. A másik, hogy a Távol-Keleten, Kínában, Japánban, Dél-Koreában, amíg megtanulják az írást, az nem egy év, nem kettő, és 4-5-6 ezer írásjelet tanulnak meg.
Nem könnyű megtanulni.
De mindenki megtanulja.
Megtanulják, igen.
És ennek az oktatáskutató szerint van jelentősége az egyik fejlődés szempontjából, és az tény, hogy a kínai matematikus gyerekek nyerik a diákolimpiákat matematikából már régóta. És akkor hadd idézzek még a tudományos szocializmusból, ami úgy szól, hogy
mire nem emlékszik?
Hát, hogyne, hát direkt megkérdeztem a mesterséges intelligenciát. Az állítás úgy
és
szól...
És hisz neki?
Mindig megkérdezem, hogy biztos, és akkor mindig azt szokta mondani, hogy nem, tényleg igaza van, nem egészen úgy van, de az állítás úgy szól, hogy a mennyiség átcsap minőségbe. A kínaiak annyian vannak, hogy ott lehet találni néhány okos, innovatív embert. Na most ez persze nyilván nem igaz így, de kellően provokatív.
Hogy vigyük ezt le a mindennapoknak a szintjére. Mi kell ahhoz, hogy a technológiában, a mesterséges intelligenciában, általában a digitalizációban egy ország nagyot lépjen? Nyilván kellenek olyan cégek, amelyek élen járnak ezeken a területeken. Ilyen cégek nincsenek az Európai Unióban. Ezek a cégek, ha megnézzük,
egyáltalán
amerikai cégek, hát abban a méretben, abban a versenyképességben nincsenek, amelyben az amerikaiak vannak. Hát ez az egyik legnagyobb probléma, hogy ugye mire rájött ez a két zseniális úriember, mind a kettő egyébként banki hátterű, az Enrico Letta egyébként valamikor Olaszországnak a miniszterelnöke is volt. És ugye arról beszélnek, hogy versenytárs cégek kellenének, ugyanolyan nagyok legyenek, meg ugyanokosak, mint az amerikaiak. Na, de ez mi kell? Ez az kell, amit ön is mondott, hogy azon a bizonyos, különleges szakmai területen, amit ugye úgy neveznek, hogy tudomány, meg matematika, meg műszaki tudományok, ott legyen elegendő hallgató, legyen elegendő ilyen végzett ember, legyenek olyan cégek, ahol ezeket alkalmazzák, és ezen a területen Európa le van maradva. Kína vezető valóban matematika, fizika, műszaki tudományok területén az Egyesült Államok is, és ugye ez azt jelenti, hogy akkor a technológia területén ők tudnak lépni, meg megvan a helyi tudás. Tehát nem átvenni kell a tudást, csak van helyi tudás is. És például ebben elmaradt az Európai Unió úgy egészében, mi is el vagyunk maradva egyébként Magyarország, úgyhogy ilyen területen, de ezt nem lehet azzal, én azt gondolom, ellensúlyozni, hogy majd mindenhonnan az erőforrásokat oda csoportosítjuk Brüsszelbe, és Brüsszel majd eldönti, hogy melyik német cégnek adja azt a sok lehetőséget, beleértve, mondjuk most kicsit durván fogalmazok, beleértve a magyar mérnököt, meg a szlovák mérnököt, meg a magyar ember megtakarítását, meg a lengyel ember megtakarítását, és akkor majd pénzzel, tudással majd valamit csinál. Nem fog tudni, nem elég helyben kell a kultúráját annak megteremteni, hogy tanulunk, folyamatosan fejlődünk, minden nap valamit hozzáteszünk még, és nem csak mennyiség. Nagyon, nagyon fontos volt, amit mondott. Mondjuk én nem a tudományi szocializmus szeretném idézni, bár tanultam a Marx Károly közgazdaság tudományát. Nem a kedvenc tantárgyam volt, meg kell, hogy mondjam.
A vicc része a dologban.
De egyébként olyan szempontból nem igaz a dolog, hogy a mennyiség nem csap át minőségbe. Tehát a mennyiség az nem minőség, a mennyiség az, hogy több vagy nagyobb, a minőség pedig az, hogy jobb vagy más.
Hogy behozzak még egy dolgot, mert az Európai Unió kapcsán valakivel beszélgettem, aki előhozta az Atlanti Centrumot. A kedves hallgatók talán emlékeznek még a történelmi könyvből, hogy valamikor a 15. század végén elindultak a felfedezések, és akkor azt követően egy sor olyan területet ismertek meg, ami korábban ismeretlen volt, és jöttek a portugálok, meg a spanyolok, aztán később a hollandok, a franciák, meg az angolok, meg a belgák is, és ezeket a területeket gyarmatosították, kirabolták a félvilágot, és Európa lett a világ, hát konkrétan Anglia lett a világ műhelye, és most az Európai Unió kapcsán időnként előfordul az a vád a nyugati országokkal szemben, mondhatnám úgy is, hogy az egykori gyarmatosító országokkal szemben, hogy minthogyha az újonnan érkezett, de már régóta érkezett országokat valahogyan lenézően kezelik, és úgy kezelik, mint egy erőforrást. Ez a vád, ez bármennyire is igaz lehet, vagy ez egy súlyos aránytévesztés?
Ez egyrészt tökéletesen igaz. Bizonyítják a statisztikai adatok is, mert éppen most frissen jelent meg az ENSZ-nek egy nagyon érdekes elemzése. Azt nézték meg, hogy a külföldi befektetéseknek az értéke mekkora az egyes országokban, és azt találták, gondolom senki nem fog meglepődni, hogy azok a bizonyos országok, amelyek befektetnek, németek, osztrákok, franciák, hollandok, befektetnek mondjuk a mi régiónkban, azoknak a befektetései sokszorosan múlják felül az ezen országok cégeinek a külföldi befektetéseit. Annak idején volt egy ilyen, szerintem elég buta szó, de úgy nevezték, ugye, hogy kifektetés. Nekem ez borzalmasan
igen,
nem
igen,
tetszett.
Igen, tehát, hogy külföldön.
Ez a külföld, egy magyar cég külföldi befektetését jelentette. De ugye az az érdekes, hogy a nagyon fejlett országoknál, amiket említettem, az a jellemző, hogy náluk alig vannak ahhoz képest külföldi befektetők, amennyi külföldi befektetéseik, saját befektetéseik nekik vannak a kevésbé fejlett országokban. Tehát ez aláhúz, amit ön mondott, hogy a kevésbé fejlett országoknál gyakorlatilag egy óriási arányt képvisel a gazdaságon belül a külföldi tőke, amely rögtön tegyük hozzá, nyilván azért van ott, mert ott jól tudja a profitját növelni, például azért, mert olcsóbbak a bérek, vagy egy halomállami támogatást kap, azért, mert oda ment, és ugyan ezt a pénzt aztán ő szépen hazaviszi, és gazdagítja a saját országát. Netán ezt be lehetne fordítani, úgy egyébként kutatásfejlesztésbe, oktatásba, de ahogy egy német elemzés ezt kimutatta, nem ezt tették ezek a német gyárak, hanem szépen a tulajdonos zsebébe elment a profit, és gazdagította a tulajdonosokat, ahelyett, hogy befektettek volna. Na most, kicsit messze jutottam, de a dolognak az a lényege, hogy a kevésbé fejlett régióknak gyakorlatilag ez a versenyképtelenségét érzékelteti, hogy nincsenek olyan erős cégeik, olyan sikeres cégeik, amelyek máshol is versenyképesen tudnak működni. Ilyen helyzetben valahogy belekerültek, tehát ez nem az ő bűnük, ez lehet egy történelem.
Mohács, meg igen, amiről beszélünk.
Attól függ, melyik ország. Na most hagyd mondjak még egy fontos dolgot, ugye kezdtük ezzel a közgazdász világkongresszussal. Ott volt a Tokió Egyetem egyik nagyon híres professzora, sok helyen tart előadást. És ő más dologra is felhívta a figyelmet, azt mondta, hogy most egyfolytában amiatt mondjuk bírálják Kínát, hogy mi az, hogy az állam beleszól a gazdaságba, fejlesztési projekteket indít, befektet a gazdaságba. Hát micsoda dolog, állami beavatkozás, ez nem fair, tessék a piacon versenyezni. És akkor feltette a kínai professzor a kérdés, hogy annak idején, amikor még az ipari forradalom meg előtte, amikor a gyarmatbirodalom még működött, akkor mit tettek a gyarmattartók? Azt, hogy megtiltották, hogy bármiféle önvédelem legyen, tehát nem fejleszthettek azok a gyarmati országok, viszont ezek az országok védték a saját iparukat, és nem lehetett oda bevinni a termékeket, indiai textilt, vagy én nem tudom akármit, tehát a saját gazdaságukat államilag protekcionista, ahogy mondják, politikát folytattak, védték a saját területüket, most, hogy már erősek, most meg akarják tiltani másoknak, hogy ők is a fejlődés útjára lépjenek. Tehát ugye ezt hozta fel példaként a kínai professzor.
Aki egyébként a kínai történelemből meríthetett éppen eleget az Angliával kapcsolatos történelmi példákból, de akkor most Magyarország, itt vagyunk, Magyarország, a fejlettségi, közepes fejlettségi csapdában. Ezt szokták. Eljutottunk idáig, már viszonylag jól élünk, már nem éhezünk, de szeretnénk följebb jutni, ami nem tudom, mit jelent. Hogyan jutunk? Mit csináljunk most Magyarország ebben a helyzetben?
Tegyük valami tisztába, ami nagyon fontos. Két dolgot zavarnak össze-vissza a nyilatkozatokban. Beszélnek közepes növekedési csapdáról és közepes fejlettségi csapdáról. A kettő között óriási különbség van. A növekedési csapda csupán annyit jelent, hogy a GDP egyfőre jutó értéke tekintetében megreked-e egy ország, vagy azt tudja növelni. Ha megreked, akkor azt mondják, hogy növekedési csapdába kerül, de ez még csak egy mennyiségi mutató, és ugye ne feledjük, hogy ez a GDP ráadásul elrejt valamit.
Hát még lehet, hogy boldogok vagyunk, mint szoktuk mondani.
Én arra akartam utalni most, hogy elrejt valamit az, hogy ebben a GDP-ben benne van a külföldiek által megtermelt profit, amit elvisznek, tehát azt nem lehet otthoni boldogság teremtésre felhasználni. A fejlettség az sokkal, de sokkal bonyolultabb. Abba beletartozik az is, hogy milyen az élet minőség, milyen a természeti környezet állapota. Szabad-e a növekedés érdekében a természeti környezetet rombolni, levegőt szennyezni, vizet szennyezni?
És erre
az
mit
emberek
mondtak?
Egészségét szennyezni.
Mit mondtak ezen a világkongresszuson egy ilyen felvetésre?
Azt mondták, hogy minden ország, amelyik feltörekvő, fejlődni akar, az először is a saját értékeit nagyon-nagyon megőrzi. Ilyen érték a termőföld, ilyen érték az emberi tudás. Figyel arra, hogy az emberek, a szakemberek ne menjenek el, mert ha elmennek, akkor nem tudják a fejlődés ügyét szolgálni. És azt mondták, hogy a versenyképességet egyébként sem úgy kell ma már értelmezni, hogy valaha értelmezték, hogy az a cél, hogy szigorúan csak profitnövekedés, meg GDP növekedés minden áron, mert ennek meg gátat szab az egész klíma probléma, a nyersanyag hiány, meg sok minden más. És ugye azt mondták, hogy jó gazdag kerül legyen minden ország, és a saját erőforrásaival kell jól gazdálkodnia.
Mondhatnám jó pásztor.
Azért nagyon jó, így van, teljesen igaz. Meglepő módon, hogy egy közgazdász vándorgyűlésen jött elő, pont az egyik Nobel-díjas, a francia Nobel-díjas közgazdász emlegette ezt a témát, és ugye azt is, hogy még egy fontos dolog van, hogy egy olyan világban, amiben most élünk, amit az abszolút kiszámíthatatlanság jellemez, a turbulencia jellemez, ott borzalmasan vigyázni kell a belső biztonságérzetre, ami azt jelenti, hogy legyen a politika nagyon kiszámítható, áttekinthető és közösségépítő. Mert ilyenkor ahhoz, hogy egy ország erősíteni tudja a saját gazdaságát, megfejlődni tudjon, ahhoz az kell, hogy legyen egy összefogás. Úgy fogalmazott, meglepő lesz, úgy fogalmazott ez a francia Nobel-díjas közgazdász, hogy nincs olyan, hogy egy országban nincs egy nemzeti minimum, ami mindenek fölött van, és azt nemzeti célként mondta, ki lehet tűzni, és amögé fel lehet sorakoztatni az egész társadalmat, mert ennélkül nem lehet a turbulens, bonyolult, bizonytalan, kiszámítatlan világban egy ország sikeres. Tehát a belső erősségét azt jelenti, hogy van összefogás, van egy nemzeti cél, amelynek például fontos eleme az, hogy a nemzeti értékeinket nem árusítjuk ki, nem tesszük tönkre, és hogy milyen fejlődési utat választunk magunknak. És ugye mindjárt akkor kicsit talán az ön előző kérdéséhez visszatérve, tehát például egy ilyen fejlődési út az olyan, hogy a nemzeti tulajdonban lévő cégeknek a lehetőségeit megteremteni, ahhoz nem feltétlenül pénz kell, hanem kell egy biztonságos környezet, tulajdonbiztonság, alacsony bürokratikus szint, egyáltalán a vállalkozó tevékenységének a tisztelete. Mert ugye én azt gondolom, hogy egy betelepülő külföldi, amelyik cég mondjuk összeszereltet, az nem egy vállalkozóként működik, az dolgoztat. A vállalkozó az piacot keres, az a helyi közösséget erősíti, az tudást teremt, értéket teremt a társadalomnak is. Ez nagyon fontos, a társadalomnak is értéket kell teremteni, és az vállalkozó, de akkor ezt a tevékenységet tiszteletben kell tartani, hát, hogy a vállalkozói tevékenységet.
A jó gazda kell, én így fordítom le magamnak.
Igen.
Na de, amit mondott a minimumról, a nemzeti minimumról és egyebekről, két megjegyzés. Az egyik az, hogy Európa nem, az Európai Unió nem ebbe az irányba megy, hanem a nemzetek feletti Európa irányába megy. Kettő, hogy nem ezzel mondta el, hogy miért süllyed Európa?
De igen, én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen talán már az a beszélgetésünk elejéből is kiderült, hogy az Európai Unió most sem néz szem, az Európai Unió vezetősége most sem néz azzal szembe, tisztességgel és őszintén, hogy mi okozta valójában Európa lemaradását. Mert az nem magyarázat, hogy ipartámogató politikát folytatnak a kínaiak. Valószínű mást is tesznek, nem csak azt. Például gondolkodnak, innoválnak, mindent megtesznek azért, hogy a kínai cégek sikeresek legyenek, az nem bűn, az egy teljesen természetes dolog. És ezzel szemben az Európa inkább védekezni akar ellenük, ahelyett, hogy keresné a megújulás lehetőségét. Ahhoz meg például borzalmasan nem hiányzik az, hogy mindent centralizálunk, hogy óriás a bürokrácia. Most elnézést, én nem akarom ezt a csodálatos pénzt itt a gúny tárgyává tenni, hogy hozzuk haza a pénzt. De mikori pénzről beszélünk? A COVID miatti pénzről beszélünk. Ezek a források eredetileg azt a célt szolgáltak volna, ugye amiről most szó van, hogy hazahozzuk, vagy mikor hozzuk, meg milyen áron hozzuk haza. Mert hogy a COVID idején valóban nagy gazdasági csapás érte ugye az egyes országokat, munkanélküliség lett volna, és akkor tényleg az államok benyúltak a zsebükbe, megnőttek a költségvetési kiadások, erre megcsinálta ezt a újjáépítési, felújítási, akármilyen, most nem pontosan mondom a program nevét, és mikor volt a COVID, kérem szépen, és most osztják ki a pénzeket? De ugye nem csak mi rólunk van szó, hanem a jól emlékszem, 8 vagy 9 ország kapja most meg ezt a bizonyos COVID miatti támogatást. Tehát bocsánat, lassúság van, bürokrácia van, a problémákkal nincs szembenézés, hanem keresik, hogy ki a bűnös, Ahelyett, hogy a saját problémáikkal tisztességgel szembenéznének, és igen, önnek teljesen igaza van, ezt a problémát azzal nem lehet megoldani, mint Enrico Letta, illetve Mario Draghi ajánl, hogy még nagyobb centralizáció, centralizáljuk a pénzpiacokat, centralizáljuk az energiapiacokat, mindent, majd Brüsszel eldönti, hogy mit fog csinálni. Mert most itt tartunk.
A következő beszélgetésünk témája az lesz, hogy mindehhez mit szólnak a multik.
Lehet, nagyon ilyen? Szeretik ezt a multik, mert ugye a multikból, attól melyik multikról beszélünk,
hát azért legközelebb, mert lejár a műsoridőnk.
Hát én nagyon szomorú vagyok, de én azt gondolom, hogy azért egy mondatot, ha lehet még a végén mondani, visszatérve erre a kongresszusra, hogy azért az egy komoly üzenet volt, hogy az értékeiket őrizzék meg az kisebb államok, és még egy, hogy fogjanak egymással össze. Nekünk itt egy csodálatos lehetőség a V4-ek, amit ugye jó lenne a politikai együttműködés szintjéről lehozni a gazdasági együttműködés szintjére, hiszen ha együtt tekintjük nem csak a V4-eket, hanem ezt a régiót, akkor együttesen egy komoly, nem csak, hogy gazdasági erőt képviselünk, de egy tudás, potenciált képviselünk, kiváló kutatóintézetekkel, egyetemekkel és így tovább. Tehát tulajdonképpen tudnánk egy tudás alapú útra térni, kicsit eltérve már attól, hogy ugye a külföldi befektető nálunk összeszeretett, aztán elviszi a profitot. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nem jó út. Erre külön kitértek egyébként a közgazdászok, hogy nem ez a jó út, más utat kell választani.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Csat Magdolna közgazdász volt, itt folytatjuk majd valamikor, valami hasonlóval. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást. A viszonthallásra!